Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A jó házasság összetevőiről szeretnék beszélni, és nagyon gyorsan bele is vágnék. Tehát azt szeretnénk föltenni kérdésként, hogy egyáltalán létezik-e jó házasság, léteznek-e jó házasságok. Sokaktól hallottuk már, hogy leéltem 20, 30, 40, 50 évet, de jó házassággal még nem találkoztam, csak veszekedős párokkal, meg nagyon sok gonddal. Én ezeket a kérdéseket párterápia kutatóknak tettem föl. Olyan szakembereknek, akik évek, évtizedek óta házasság gondozással foglalkoznak, vagy lelki gondozói oldalról, vagy pedig pszichológusként, pszichoterapeutaként, családgondozóként. Ezzel ugye. Saját kutatásaimban 51 párterápia kutatót vizsgáltam meg, és közülük 34-en nem vallásos megközelítésben, 17-en vallásos megközelítésben keresték erre a kérdésre a választ. Azért érdekes ez a számadat, mert viszonylag sokan vallásos megközelítésben szeretnének választ adni arra a kérdésre, hogy létezik-e jó házasság. A számadatot ezért is mutattam meg, mert ezután végeztek egy nagyon komoly kutatást, a Ritbuch kutatása. Megnézték, hogy a vallásos nők hogyan állnak a szexualitáshoz. A vallásos nőkről kiderült, hogy jobb szeretők, szexuálisan kielégültek, a legaktívabb és legorgazmusképesebb nők. A vallásos nőknek, döbbenetes a szám, 91%-a tapasztalt orgazmust, 67% minden alkalommal, 24 legalább néha. Ezek az adatok megcáfolják azt az állítást, amely szerint a vallásos nők túlságosan feszültek ahhoz, hogy élvezzék az aktust. Ellenkezőleg ez azt jelzi, hogy a mélyen elkötelezett keresztény nők szabadabban és jobban megélik a szexet, hiszen ők a szerelmi életet az Úr ajándékának, Isten ajándékának tekintik, és a házasság fontos kellékének, amely segít az egészséges magatartásforma kialakításához. Az általam vizsgált 51 párterápia kutató közül ezt a 7 pontot találtam meg, ahogy olvastam a könyveiket, hogy ki miben találja a legfontosabb alapját a jó házasságnak. Láthatjuk, hogy a jó házasság alapja a szerelem 32-en, a jó házasság alapja a barátság 37-en, szinte a legtöbben a jó házasság alapja a lelki egészség, és a jó házasság alapja az érzelmileg intelligens hozzáállás. Ez a két terület kapta a legtöbb szavazatot, vagy a legtöbben ezt jelölték be. A jó házasság alapja a humor, ami az élet sója és ízt ad neki. A jó házasság alapja a játékosság, ami az élet megédesítője lehet. És a jó házasság alapja, ha a házaspár jó célokat tűz ki maga elé, ezt 28-an jelölték. Amit ezek közül kiemelnék, mint láttuk, a két legtöbbet jelzett terület, bocsánat, visszalépek, a jó házasság alapja a lelki egészség és az érzelmileg intelligens hozzáállás. Az idő rövidsége miatt csak ezekről tudok most szólni. Mit értünk lelki egészségem? Peter Lauster kutató azt fogalmazta meg, hogy a tapasztalatai szerinti személyes becslése, hogy az emberek 90%-ának komplexusosan zavart a szerelmi képessége, az odaadásra való képesség. Nagyon nagy a számadat, ami arra utal, hogy nehéz szeretnünk, nehéz a szeretetünket kifejezni, kimutatni. A pszichoanalitikus Sigmund Freud szerint az egészséges ember problémamentesen tud dolgozni és szeretni. Munkaképességét nem zavarják összpontosításbeli zavarok, és szerelmi képességének is birtokában van. Természetesen mindkét képességének egyszerre van birtokában, vagyis vitálisan tud dolgozni és vitálisan tud szeretni. Egyik területen sem érzi gátoltnak vagy korlátozottnak magát. A lelkileg egészséges ember nyitott, teljes éberséggel él át minden pillanatot, tehát nem hamisítja meg a valóságot az úgynevezett elhárító mechanizmusok segítségével. A lelkileg egészséges ember teljes intenzitással és éberséggel él át minden pillanatot. A tényektől való félelmétől vezéreltetve nem hamisítja meg a gondolkodásával a valóságot. Lelkében nincsenek feldolgozatlan élmények vagy félelmek maradványai, mivel azokat az adott pillanatban közvetlenül feldolgozza. Ha bánat vagy bosszúság éri, azonnal bosszankodik, és nem temeti el a bosszúságot a tudatalattiában. Ha szomorú, azonnal az, és nem tér ki az érzés elől, hanem átadja magát a bánatnak akkor és ott. Ha szorong, nem menekül előre az agresszióba, vagy hátra az alkalmazkodásba, hanem szembeszáll a szorongással, bevallja másoknak és önmagának, hogy szorong. Átéli a félelmét, figyelemmel érzékeli, mert csak így érheti el, hogy a félelem ne nyomassza tovább, mint ameddig ténylegesen nyomasztja. Az egészség azt jelenti, hogy tudatában vagyunk a sebezhetőségünknek. A holnaptól való félelem nélkül teljes nyitottsággal elfogadjuk ezt, mert csak így bontakozhat ki az alkotó élet. Olvashatjuk Peter Lauster a Szeretetről című könyvében. Két területét szeretném kiemelni az egészséges személyiségé válásnak, vagy az egészséges szeretetre való, szerelemre való készségnek. Az egyik terület az önértékelés, önbecsülés, önértéktudat. Egy csodálatos gondolatsort szeretnék itt idézni, és ha semmi más nem marad meg a mai előadásból, csak ez a pár gondolat, amit itt felidézek, akkor már érdemes volt eljönnöm Budapestről. Legmélyebb félelmünk nem az, hogy alkalmatlanak bizonyulunk. Legmélyebb félelmünk, hogy erőnk mértéktelenül hatalmas. Fényes oldalunk rémít meg minket, nem az árnyékos. Azt kérdezzük magunktól, ki vagyok én, hogy ilyen ragyogó, elképesztő, tehetséges és csodás legyek? Tényleg ki vagy te, hogy ne légy az, ami vagy? Isten gyermeke vagy. Ha kispályán játszol, az nem használ a világnak. Nincs semmi megvilágosító abban, ha összehúzódsz, hogy mások ne érezzék magukat bizonytalanul a közeledben. Mindnyájan ragyogásra teremtettünk, akár a gyermekek. Arra születtünk, hogy Isten dicsőségét hirdessük, amely bennünk lakozik. Azzal, hogy fényünket engedjük felragyogni, tudattalanul engedélyt adunk másoknak is, hogy ugyanígy cselekedjenek. Ahogy megszabadulunk félelmeinktől, jelenlétünkkel automatikusan felszabadítunk másokat is. Bocsánat, most lapoznom kell. Azt hiszem, hogy Marianne Williamson olyan csodálatos gondolatokat fogalmazott meg, amihez mégis nem fért a diára, de szeretnék még idézni két gondolatot. Az egyik az, hogy Ariana Gui és Mary Gregory ezt mondta, ha azt szeretnénk, hogy mások is lássák nagyszerűségünket, először magunkban kell felismernünk erősségeinket és értékeinket. Azonban gyakran jobban félünk a nagyságunktól, mint a gyöngeségeinktől. Ezért történik meg olyan gyakran, hogy elszabotáljuk magunkat. Nem vállaljuk a kockázatot, hogy olyan nagy személyiségé váljunk, amilyenek igazából lennénk. Biztonsági játékot folytatunk. El kell hinni magunkról, hogy értékesek, vonzók és szerethetők vagyunk. Hogyha magunkról elhisszük, és a magunk tudjuk, hogy mit árulunk a saját boltunkban, akkor azok, akik látnak bennünket, akik kapcsolatban vannak velünk, különösképpen a házastársunk is értékelni fog bennünket. Ha önmagunkkal tisztában vagyunk, megerősítjük a saját énképünket, akkor mások is értékelni fognak bennünket, mert merjük kimutatni, merjük kifejezni, hogy kik vagyunk valójában. A másik terület, amit szeretnék kiemelni, ez pedig az elfogadás. Itt Bagdi Emőkétől szeretnék idézni egy kicsit hosszabb gondolatsort, aki egy nagyon szép hasonlatot fogalmazott meg arról, hogy milyen legyen az elfogadás férfi és nő között. Gondolatmenetem konklúziójaként szeretném megismételni, a férfi a teremtés koronája. Legyen és lehet is a teremtés koronája, feltéve, ha mi nők koronázzuk meg. Ehhez viszont királyi fenséggé kell válnunk ebben a párosban, királynővé, ahol mi adjuk a párunk fejére a királyi koronát. Ekképp lehet koronásfő mindkettő nő és férfi. Csak akkor lehet a férfi a teremtés koronája, ha élete párját ő is királynővé koronázza, megerősítve női méltóságában, megszilárdítva a biztonságban, szeretetben és egyetértésben. Ez az a pont, ahol meg kell állnunk és átgondolnunk, hogy miben és milyen módon különbözünk. El tudjuk-e fogadni ezt a különbséget? Mert ha elfogadjuk, hogy hangsúlyozni és értékelni kell a nembeli különbségeinket, nem pedig vízválasztót és konfliktust gyártani belőle mindennapjainkat megkeserítő szomorúságként, akkor használjuk fel mindezeket tudatosan a magatartásunkban. Húzzunk hasznot különbségeink illesztéséből. Ha nem hagyjuk egymást szomorúságban, hanem egymást erősítjük királyi képességeink gyakorlásában, akkor valóban királyi párok lehetünk. A teremtés koronája pedig hadd legyen a férfiak fején. Mi pedig legyünk királynők, olyan női és asszonyi méltóságban, amiben benne foglaltatik az anyaság életet teremtő gyönyörűsége. Csodálatos gondolatok, azt hiszem. Jaj, ugrott egyet. A jó házasság alapja az érzelmileg intelligens hozzáállás. Az 51 párterápia kutatóból szinte valamennyien 50-en jelölték ezt. Mit jelent tehát az érzelmi intelligencia? Az előbb beszéltünk arról, hogy az egészséges én tudat én kép, most pedig beszélünk arról, hogy az érzelmi intelligencia, ami a másikra irányuló odafigyelés. Minél intelligensebb egy pár érzelmileg, azaz minél inkább képes két ember megérteni, becsülni és tisztelni egymást és a házasságukat, annál valószínűbb, hogy sokáig fognak boldogan együtt élni. Az idézett Gottman professzortól való, aki a Boldog házasság 7 titka című könyvet írta, és nagyon nagy szeretettel ajánlom elolvasásra. Ő egy szeretett labort hozott létre Seattle-ben, ahol házaspárokat vizsgált minden területen, mint egy ilyen Big Brother ház, így néztek ezek ki, ahol bekamerázták és figyelték a házaspárokat a konfliktusok kezelésében is, és az együtt léteik közben, és megállapította, hogy az igazi alap a házasságban az, hogyha tisztelik, becsülik a házasságukat és egymást, és megértik egymást. Nagy port kavart fel Terry Schultznak a kutatása, aki elég nagy adat, 30 ezer elvált nőt kérdezett meg, hogyha újra kezdenék a házat, milyen házasságot, milyen társat választanának maguknak. Ha most föltenném a kérdést, hogyha házaspárt választunk, vagy házastársat választunk, mi lenne a legfontosabb szempont, vajon ki mit jelölne be? Lehetséges, hogy többen azt mondanák, hogy legyen jó karrier, legyen jó sok pénz, vagy legyen híres és tehetséges. Ezzel szemben megdöbbentő volt a válasz, ezek a nők, akik már egyszer átéltek egy rossz kapcsolatot, azt a választ hozták, hogy a jó házasság alapja az, hogyha meg tudjuk egymással osztani az érzéseinket, az érzelmeinket, ha tudunk egymással beszélgetni. De nem csak akármiről, hanem a legmélyebb dolgokról, ha a mélyére tudunk hatolni a beszélgetésben, a saját énünk feltárásának. Ja igen, bocsánat. Az utolsó terület a jó házasság alapja, a jó célkitűzés. A házasság célja egyben feladata elsősorban maga a házasság, mondja Gyökösi Endre a Ketten Hármasban című könyvében. Az előttem szóló Mihalec Gábortól egy csodálatos idézet a Boldog házasság című könyvéből. Ez azt jelenti, tehát mi is a házasság célja az, hogyha mindkettőjüket érintő célokat együtt álmodják, meg együtt tűzik ki. Csak azokat a célokat érhetjük el az életben, amelyeket ki is tűzünk magunk elé. Ha tehát akár egyénileg, akár házaspárként el akarunk valamit érni, akkor gondoljuk át és képzeljük el, amilyen konkrétan csak tudjuk, hogy mi az, amit meg akarunk valósítani. Ha tudjuk, hogy milyennek akarjuk látni a házasságunkat és a gyerekeinket mondjuk 10 év múlva, akkor sokkal könnyebben megtaláljuk az utakat is, amelyek ennek a célnak az eléréséhez vezetnek. Utolsó dia. A házasság célja az, hogy kultúrát teremtsem, és ennek a kultúrának része a keresztényi körben mindenképpen az ima közösség. Ez a másik olyan gondolat, amit úgy szeretném, hogy megmaradjon bennünk, így akár az egész előadás sorozat zárszavaként is, hiszen egy adventista kutatónő, aki egyébként előadásokat tart egyetemeken, Nancy von Pelt fogalmazta meg ezt, hogy azok a párok maradnak együtt, és azoknak a pároknak tartós és erős a házassága, akik együtt imádkoznak. Ahogy az imádkozó családok száma csökkent, az otthoni problémák és válások aránya nőtt, állapítja meg. Ha reggel, este közös imádságban tud jönni a család, ha együtt tudunk imádkozni, valóban az énünk legmélyét tudjuk föltárni egymás előtt, együtt maradnak a párok. Szívemből kívánom, hogy valamennyien tapasztaljuk meg a jó házasságot, és ha bármilyen kérdés van, akkor várom, ha még maradt rá idő. Köszönöm szépen a figyelmet!